Hello és adj Isten, itt Bikos Ákos, ez pedig a Debrecen Podcast, azaz a Depó. Még két részünk van hátra ebből az évadból, aztán egy kis szünetre megyünk, de a két évadunk között is, amíg Viktorral új részekkel jelentkezünk, sem hagyunk magadra, ugyanis Buzás Bori, valamint Harangi Attila és Radics Bea is készül új részekkel a Debrecen Podcast keretein belül. Addig azonban az évad két utolsó részében két különleges eseményről szeretnénk beszámolni neked. Rögtön az első egyébként nagyban kötődik Viktorhoz úgy, hogy nem is szerepel benne. Egy kicsit távolabbról indítom. Debrecen legmagasabb épülete 2023-ban 50 éve áll a Petőfi téren. Igen, ez a 24 emeletes. Mármint, hogy 22 emeletes, de 24 szinten. Mindegy, ez most hosszú. Hogyan és miért épült mostani helyére, hogy néz ki a belseje és kik laknak benne? Ez izgatta Viktort, és éppen ezért vágott bele egy új könyvben is, és 2023-ban a toronyház építésének 50. évfordulóján egy különleges könyv jelent meg Viktor szerkesztésében, amely a 24 emelet 24 történet címet viseli. Na, ennek a könyvnek az egyik könyvbemutatóján jártam a Batthyány utcán a DESZ 24-ben, ahol a könyv néhány szerzőjével, név szerint Horváth Péterrel, helytörténésszel, Erdei Nórával, akivel már egyébként ebben a podcastben is találkozhattál a temetőről szóló részünkben, szóval Erdei Nórával, az Explore Debrecen megalkotójával, Szőlősi Zsomborral, fotográfussal, valamint a könyv egyik szerkesztőjével, és Somogyi Tiborral, író Slammerrel beszélgettem. És a beszélgetés egy pontján még ott volt Judit is, aki a 24 emeletes egyik lakója. Gyere és hallgass bele, hogy milyen volt ott a hangulat. Hát akkor még egyszer őrületes szeretettel köszöntöm mindenkit. Bemutatnám akkor a mai beszélgetés résztvevőit, akik egyben egyébként hát szereplői is, és alkotói is ennek a könyvnek. Majd kiderül, hogy akkor melyik a pontosabb megfogalmazás. Egyrészt Erdei Nórát szeretném bemutatni önöknek. Majd a végén egyszerre tapsoljunk, ezt szerintem így a legjobb, és akkor nem válik egy ilyen átadás szagúvá a történet. Itt van Szőlősi Zsombor, itt van Somogyi Tibor és Horváth Péter is, és akkor most, hogyha megengedik, akkor csak egy ilyen rövid tapsügyben olyan jó lenne. Nagyon köszönjük, hogy önök is eljöttek. És hát ugye mindannyian szereztek ilyen könyvet? Nem tudom, hogy ki az, aki szomorú, mert nem szerzett. Nincs itt olyan. Akkor mindannyian egyrészt könyvbeszerzés ügyben jöttek, másrészt pedig, hogy...
Otthon sírnak.
Otthon sírnak, remélhetőleg. És lehet egy még önök felé is egy ilyen kérdésem, hogy bár biztos, hogy kíváncsiak erre a beszélgetése is, de szerintem ti pedig lehet, hogy kíváncsiak vagytok arra. Van olyan, aki úgy érintett itt, vagy ez már elhangzott, hogy a 24 emeletesben esetleg lakott, lakik, ott szeretne lakni, még felvette a csokot.
Helyén lakott.
Nincs itt olyan?
Ott lakom.
Kegyed ott lakik. Hányadik emelet, vagy szint?
18.
18. Onnan szép lehet a kilátás, úgy sejtem. Nagyszerű. És bocsánat, nem láttam a kezeket, vagy a szuszogásból. Van még más, aki esetleg ugyanígy érintett? Akkor önök mindannyian csak ott szeretnének lakni, én úgy sejtem.
Akkor az 1284 része a érintett és jelen.
A 92.000 négyzetméterből nem tudom, hogy akkor ön mennyiben érintette.
39.
Nem akartam ilyen személyes adatokat begyűjteni, de akkor az egy lakógyűlésen egész sokat vet a latba, úgy érzem. Bár ilyen szempontból kíváncsi vagyok veletek kapcsolatosan is, hogy lehet, hogy firtatták már, amikor mondjuk esetleg kiderült, hogy része lesz az életeteknek ez a könyv, de hogy nektek volt úgy azon kívül kapcsolódásatok a 24 emeleteshez, és akkor nevezzük következetesen 24 emeletesnek, hogyha ez így jó. Szóval, hogy volt kapcsolódásatok nyilván nem csak lakás szempontjából, hanem bárhogyan, hogyha egy kört futhatunk ebből, és ha nem haragszol, akkor innen kezdjük Pétertől.
Nekem egy olyan emlékem van, hogy a gimis fizika tanárom egy roppant jófej figura volt, mert mi művészeti gimiben jártunk, és hát az első évben már eleve tudta, hogy nem velünk fog igazából itt fizikusokat nevelni. Hát egy képzőművész rajztelt a Medgyesibe, jártam ugye festőszakra, és ő tudta, hogy nem velünk fog labdába rugni, és próbálta úgy érdekesebbé tenni az órákat, hogyha egy öngyilkos virágcserép 10 méter per szekundum sebességgel zuhan lefele a 24 emeletes tetejéről, akkor mikorra fog megérkezni, és akkor mennyire gyorsul, meg egyszer kiszámoltatta velünk a kilengését is.
Mármint, hogy a magazinak.
Igen, ez volt az egyik ilyen.
Erre emlékszem még, mekkora kilengése? Benne akarlak sarokba szorítani.
Nem tudom, de ilyen 10 pár centire.
No, oké.
Okay. Tehát sok. Amúgy sok. Ahhoz képest.
Ez remélem nem aggasztja önt a 18-on.
A másik ilyen emlékem pedig az, hogy gyerekkoromban én hát ugye ilyen kicsit művész, kicsit bolond családból származván, tehát édesapám festményrestaurátor, édesanyám Debreceni Népegyüttesben táncolt, és nagyapám a Néptánc Együttes alapító volt, és hát ők Debreceni Népi Együttesnek, és nekik állandó zenészük volt Benci Gyuszi bácsi, aki cigány primás volt, Debrecen szerintem egyik utolsó, nagyon híres és nagyon tehetséges zenésze, primása, és ő ebben a házban lakott, és én gyerekként így jártam náluk. És ez, akkor úgy rácsodálkoztam, hogy hát milyen hatalmas is ez az épület.
Szuper, köszönjük szépen. Tibor?
Hát én igazából nem jártam még a 24 emeletesben, nem laktam még benne, de majdnem minden nap látom. Tehát, hogy ott van, és 24 emeletes.
Én így vagyok a Városházával, tehát hogy majdnem ugyanaz a kettő együtt.
Hát, igen, de 24 az azért szembe ötlődte.
Oké, okay, mondjuk ez egy érdekes pont, akkor majd lehet, hogy erre visszatérhetünk, hogy akkor így alkotni vele kapcsolatosan milyen volt, de hogy na, Zsombor.
Megmondom őszintén, nekem nem volt előző tapasztalatom ezzel az épülettel, mivel úgymond én ilyen jött-ment vagyok a városban, így még csak 10 éve lakom a városban, úgyhogy előtte még nem volt semmilyen tapasztalat vele.
Uh-huh. Oké, okay. Nóra?
Nekem az a tapasztalatom, hogy én ott lakom a környéken. Tehát én 2 utcával lentebb a Vásár István utcán lakom, 1000 éve, meg az egész család gyakorlatilag. Úgyhogy nekem a Petőfi tér 24 emeletes, meg az összes épület, ami ott van körülöttünk, legyen akármennyire csúnyának címzett, vagy szociál, vagy bármi. Nekem azok így a gyerekkorom, meg az egész életem gyakorlatilag. És a 24 emeletes konkrétan úgy kapcsolódásom nincsen, de mivel az utcában, ahol én lakom, van egy iskola, és oda nagyon sokan jártak mondjuk, akik a 24 emeletesben is laktak, konkrétan van is olyan, akivel készült interjú ebbe a kötetbe. Nagyon megható volt olvasni az ő személyes történetéket, hogy egyébként a falak között ők hogyan éltek és miket éltek át.
Meg hát szerintem itt érkezünk számomra egy érdekes pont, amikor gondolkodtam, hogy egyáltalán ugye erről fogunk beszélni, meg hát, hogy formálódott a könyv, és akkor ez lehet, hogy nem tudom kérdésként feltenni, szívesen veszem, hogy ha éreztek kapcsolódást, akkor bárki szabadrablás alapon, hogy ez egy olyan épület, vagy olyan pontja Debrecennek, amit hát, hogy is mondjam, meg lehet élni belülről is, de a legtöbben kívülről, csak alulról csodálva, ha egyáltalán csodálva éljük meg, és hát így válik részévé a városnak is, meg a mi életünknek is, és hogy ehhez lehet, hogy olykor többet ad kívülről nézve, nem bemenve, mint lehet, hogy a 18. emeleten lakva, szóval, hogy ezt hoznám be. Nektek volt valaha vele kapcsolatosan ilyen wow élményetek, vagy most tudtok-e máshogy tekinteni rám jót egyébként? Ez a könyv. Már nem tudom, nem kell mutogatni, ez nem olyan könyv bemutató, hogy is vegyék meg. Szóval, hogy most, hogy már birtokolják ezt a könyvet.
Nekem rendszerváltozás idején az egy, nekem is nagyszüleim a Petőfi téren éltek, az egy hatalmas nagy korszakváltás volt, hogy felkerült rá a Pepsi reklám. Az egy emblematikus valami volt.
És remélem a lakóknak is bevétel szempontjából, vagy közös költség szempontjából az azóta jobb, úgyhogy ez mondjuk egy... Megnézem azt. Nézést, hogy önhöz nyúlok mindig vissza, de hát akkor ez már így autentikus pont lesz. Arról meséljetek kérlek, hogyha már én itt fogdosom ezt a könyvet, és hát mindannyian lapozgathatjuk, hogy hát furcsa kérdés, hogy hol szerepeltek ti, de hogy akkor milyen részmunkafeladat vagy feladat volt egyébként, és mi jutott nektek osztályrészül. Ha indulhatunk most innen, akkor az igazságosság érdekében.
Én 3 interjút szerkesztettem. Direkt nem azt mondom, hogy készítettem, mert igazából Zsombor, illetve Viktor az, aki én úgy gondolom, hogy a fő alkotója ennek a könyvnek, és én olyan nem is szerzőnek gondolom magam, hanem aki kicsit besegített a munkálatokba. Én 3 interjút szerkesztettem meg, 2 lakóval, illetve a kivitelezővel. Nagyon nagy élmény volt. Nagyon nagy élmény volt.
Zsombor, hát azt hallottuk, hogy lehet, hogy egy 14 percet adunk neked, sorolj fel, kérlek, hogy mi mindent csináltál a könyvvel kapcsolatosan.
Igen, a fő tevékenység az a fényképek elkészítése volt az egész projekt folyamán elejtől végéig. Tehát amilyen úgymond modern fényképet látunk benne, annak a körülbelül 90%-át én készítettem el. Az előző durván bő egy év idő lefolyása alatt.
Tehát akkor, amit most itt lapozgatunk benne, és látunk képeket, akkor az ugye a 90%-a, ahogy mondtad, az hozzád tartozik.
Így van, igen.
A maradék 10 a Viktor, berekotnyeleskedett?
Hát ő is egy kicsit nem tudta kihagyni, de még ott a végén van egy ilyen kis vendégszekció.
Aha.
Pár ilyen utca jelenetet láthatunk, ami kicsit így más színbe helyezi meg. Kicsit érdekesebb tőle az egész.
Azért is tartom fontosnak, hogy akkor mindannyian úgymond körbehatároljuk, hogy akkor ki hol szerepel benne. Na most már volt alkalmunk átlapozgatni, lehet, hogy fel is fedezték ezeket, de hát, hogy akkor majd még otthon ezt jó utólag is beazonosítani, hogy akkor, ja igen, annál a résznél egyébként Nóra. Tibor?
Hát én képviselem a kötetből, úgymond a fikciót, ugyanis nekem egy novellám van a kötetben, és olyan szempontból nem teljesen fikció, hogy non-fiction elemek is előfordulnak benne, illetve összekötöttem más ilyen helyi történetemmel is ezt a novellát, tehát egy-két ilyen visszatérő karakter, ami más művenben megjelenik, itt is már feltűnik. Tehát ez az utolsó novella lényegében.
Péter?
Engem Löki Viktor pedig arra kért fel, hogy a város történet szövet irányából közelítsem meg ezt az épületet. Lévén, hogy helytörténész vagyok, a Városházán dolgozok, ott van egy építészeti archívum, ahol hát olyan 1870-es évekig visszamenőleg lehet kutatni a házak történetét, a levéltári forrásokkal és a levéltárosokkal együttműködve azért nem egy épületet el lehet vinni sztori szempontjából az 1720-as, 30-as évekig, vagy akár az 1600-as évekig is, és igazából Viktor egy áttekintést szeretett volna tőlem kérni, hogy mi állt ezen a helyen, mi volt ennek a története, és valahogy én is egy ilyen kicsit ilyen fikció szempontjából közelítettem meg a dolgot, hogyha most lenézünk a 24 emeletesről, akkor mi az, ami a gyakorlatilag a nagy templom tornyától, a Mikepércsi fazsindejes toronyig végül is, ami ott a lábunk előtt hever. Úgyhogy ennek egy ilyen óramutató járásával meg egyező irányú fiktív végig tekintése volt igazából.
Nyilván minden részletre hát nem is tudunk, meg szerintem nem is érdemes kitérni, hiszen akkor mit olvasnának Netflixezés után otthon az ágyban. De hogy olyan első említés, az megvan-e fejedben? Hogy mármint úgy értem, hogy amikor... Hát nem úgy, hogy már áll, hanem nyilván előtte ilyen ötlet, meg egyéb más szintjén, hogy hát kellene ide egy 24 emeletes.
Igazából a Petőfi tér története az megkerülhetetlen a II. Világháborús bombázások tekintetében. Mert ugye hát gyerekkoromban még az is kérdés volt, hogy az oroszok bombázták-e, vagy az amerikaiak. Tehát ez sem nagyon lehetett ugye így a szájára venni az embernek. Aztán végül is kiderült, hogy ez egy valós koprodukció volt, mert miután az amerikaiak be tudtak nyomulni Dél-Itáliába, ott szálltak fel ezek a B-52-es bombázók, és valahol ukrán területen szálltak le, és aztán jöttek vissza. Tehát eléggé rendesen kitakarították itt a nagyállomás környékét, és gyakorlatilag nagyon sokáig ezt a, ami ma Petőfi tér, ezt be akarták építeni. Erre különböző tervek voltak, hiszen ott épületek voltak, és aztán jött egy ötlet, hogy akkor legyen egy park, és inkább a környezetével kezdtek foglalkozni, mert gyakorlatilag két épület maradt, éppen az iparkamara, meg a mai görög katolikusok kezében lévő emeletes, ami egyébként egy magánház volt még akkor, tehát ez a két épület maradt kvázi használható állapotban, ami ma is áll. Ugye a zsinagóga valami csoda folytán akkor ugye még nem talált, tehát nem kapott bombatalálatot, és ez majd később gyulladt ki, ugye ez is egy urbán legenda, hogy a háborúban sérült meg, de igazából nem volt menthetetlen, illetve a törvényszéknek a börtön része maradt meg, ami mind a mai napig megvan, de a törvényszék az teljes mértékben a Petőfi tér irányába megsemmisült, és amikor a 40-es, 50-es években elkezdték ezt a területet kitakarítani, akkor hihetetlen lakásinség volt a városban, tehát óriási volt a már a Trianon utáni betelepülés is. A II. Világháború ezt tovább terhelte, egy hihetetlen lakásinség következett be az 50-es években, és akkor hihetetlen erőkkel elkezdték itt felhúzni ezeket a házakat, aminek gyakorlatilag a 60-as, 70-es évek fordulójára a csúcspontja ez a 24 emeletes lett.
De az látszott, vagy akkor nem tudom, erre még talán rámerek kérdezni, azt lehet, hogy ha nagyon izgalmas, akkor mondd azt, hogy akkor majd olvassák el. De hogy az látszott, hogy eleve valami nagyot akartak, hogy legyen egy minél nagyobb?
Ha megnézzük az épületeket és magát, ezt az egységes kialakítást, kézenfekvő, hogy azért az építészek szeretnek a tervezőasztalnál úgy dolgozni, hogy tabula rasa. Tehát azért ezt ma is látjuk egy épületnél, vagy egy telek újra rendezésénél, hogy nehézkes ma is megtartani, mondjuk egy-egy civis házat befoglalni, tehát szeretnek azért úgy rajzolni az építészek, hogy a saját szellemi termékük ne legyen keretek közé szorítva, és ilyen szempontból a Petőfi tér az egy nagy lehetőség volt, és szerencsének tudható be, hogy olyan építészek dolgoztak a környéken, akik azért még a 20-as, 30-as években azért a Bauhaus irányzatból nőtték ki magukat, tehát láttak jó minőségű épületeket, és úgy nagyjából hagyták is nekik, hogy valamilyen szinten ezek az épületek az adott kor igényeihez és lehetőségéhez képes jól sikerüljenek, illetve hát a másik, ami szerencsésnek mondható, hogy éppen az 50-es években, amikor behozták ezt a közveszélyes munkakerülő fogalmat, akkor a képzőművészek ugye egy ilyen lutri kérdéskörű körbe estek, hogy hát jó, de akkor most mit csináljunk egy szobrásszal, egy festővel, mert hát valamiből élnie kell, a magánmegrendelők meg a tőkések azok pedig már ugye nem annyira itt topzódtak az 50-es években, hanem nálunk boldogabb fejlődési társadalmakat kerestek leginkább fel, és akkor mit csináljunk a képzőművészekkel? Gyakorlatilag minden beruházásnak a 1-2-3%-át arra fordították, hogy ezek az emberek megélhetéshez jussanak, és a szociál, tehát most mondjuk csak a Blaháni utcára gondolunk, vannak frízek a házon, tehát hogy megpróbáltak valamilyen olyan formába önteni épületeket, amiken van képzőművészeti alkotást. És ez valamilyen szinten még a Petőfi téren is imittam ott azért látható.
És ez ugye szerencsés a helyzet, mert Nóra is utalt rá, hogy sikerült beszélni az építésszel, ugye jól mondom?
Kivitelezővel.
Na hát, ami hát az egy másik része, mert hogy megszületett a tabula rasán a terv, és aztán elindult, meg azt gondolom lehet, hogy kevés fejvakargatással járt. Mit tapasztaltál a beszélgetés során, mire tértek ki, mint érdekességek az építkezésen, a kivitelezésnél?
Hát egyrészt a kivitelező, akivel nem is beszélgettem, én szerkesztettem az interjút. Ennyi időtávlatából visszaemlékezni arra, hogy mi minden, hogy történt, azért ez számára kihívás volt, tehát ő sem fiatal már. Engem nőlétem részonyatosan lenyűgözött ennek az egésznek a műszaki oldala is, tehát hogy kellett a cölöpöket leszúrni, hogy az első, tehát a földszint meg a magas földszint lett megtervezve, és utána minden gyakorlatilag így ugyanolyan panelként így egyre ment fentebb, és illet ugye 24 szintje az épületnek, tehát nagyon érdekes volt. Nem mindent értettem így első, hogy akkor most így pontosan meg, hogy így mit, hogy vontak be betonnal, meg milyen kihívásokkal kellett szembesülni, hogy megkeményedett a beton, tehát hogy így nem tudták elég gyorsan pótolni. Nagyon izgalmas volt. Annak ellenére, hogy ugye sokan azt mondják el az épületről, hogy csúnya, de mégis már a kivitelezésre, meg a tervezésre kezdve olyan élet van benne, annyi embernek a munkája, hogy ez élővé teszi.
Már nálad járunk, akkor én szívesen nyitnék egy új kört, ugye mindannyian úgy ültök itt, hogy hát hogy most mondjam, mással is foglalkoztok, már mint hogy általában nem 24 emeletes házakról írtok folyton, vagy szerkesztetek, úgyhogy igen. És hát hogy nagyon érdekelne, hogy az eddigi munkátok során, az eddigi karrieretekben valaha visszaköszönte, vagy foglalkoztatok-e a 24 emeletessel, ugye itt már kérdeztem, hogy akkor volt-e kapcsolódás, például ugye, hogy Nóra, te vezetsz sétákat is a városban, meg hát egyébként a város más dolgaival is foglalkozol. Kíváncsi vagyok, hogy egyébként előjött-e a sitákban. Zsombor, hogyha ezt így behozhatom, te sokfélét fotózol, én már volt szerencsém találkozni veled úgy is, hogy párokat is boldoggá tettél a fotózással esküvő kapcsán. Kíváncsi vagyok, hogy esetleg kérte már valaki, hogy a tetőn fotózkodja, nem tudom, csak mondtam egy példát, Tibor ugyanígy az írások folyamán, írtál-e már a 23. emeleten, bár mondtad, hogy nem jártál benne, hülye kérdés, de az lényeg az, hogy egy ilyen kört, hogyha futhatnánk, hogy egyébként a munkátok kapcsán előjött-e már.
Persze. Tehát egyrészt köszönöm. Maga Petű. Tehát a Petőfi térnek, ahogy Peti is mondta, nagyon izgalmas a története. Még 44 előttre is, hogyha visszanyúlunk. Eleve Petőfi Sándor, ugye, ott élt egy időben viszonylag szerény körülmények között. Ott készült nagyon sok olyan, vagy ott írt nagyon sok olyan verset, ami később őt igazán elismert költővé tett, és akkor csak egy dolgot említettem, vagy ahol most például az Isbotály Salétromúc, Erzsébet utca között is Potály lakóparkot, például volt Késes utca, ahol Szabó Lőrinc meg Tóth Árpád lakott, tehát nagyon sok irodalmi vonatkozása is van. Meg eleve van nagy állomás. Nekem szintén az is építészeti, meg történeti szempontból szintén nagyon izgalmas, és rá szoktam mesélni azt a történetet is, hogy az egyik szerzővel, Viktorral, én konkrétan a 24 emeletesben találkoztam először. Nekem ugye van egy városi sétákat kínáló vállalkozásom, Viktor csinálja, ugye az őt én úgy ismertem meg, hogy a Streets of Debrecen nevű projektjén keresztül, és én felvettem vele a kapcsolatot, hogy csináljunk már valamit közösen, mert hasonló a megközelítésünk a városhoz, és hát hol beszéltük meg a találkozót? Hát legyen a Petőfi téren a 24 emeletes előtt, nem tudom, valahogy ez így jött. Úgyhogy annak a presszójában kiültünk, és egy Bambi mellett akkor így nem váltottuk meg a világot, de gyakorlatilag az együttműködésünk az onnan indult, és akkor nem is gondoltam én akkor bele, hogy ennek manifestálódása lesz majd egy ilyen könyv később. Illetve mivel nekem ugye nagyon sok sétámon az irodalom is visszaköszön, az egyik regény, amit néhány évvel ezelőtt olvastam, és nagyon szerettem, a Krusovszki Dénesnek az első regénye, aminek szintén bizonyos jelenetei ott játszódnak a 24 emeletes környékén, meg a nagy állomáson. Úgyhogy én nagyon szeretem azt a környéket, mert helytörténeti szempontból is nagyon izgalmas.
Zsobor, lehet, hogy úgy teszem fel még pontosabban a kérdés, hogy téged inspirálta előtte, mielőtt még Viktor, bár nem tudjuk, hogy ki keresett meg itt az ötlettel, de hogy a lényeg az, hogy mielőtt egyáltalán ez a könyv szóba került, inspirálta valaha a fotózás szempontjából a Petőfi tér, de leginkább 24 emeletes?
Hát konkrétan ez a magas ház vele nem volt így megkeresés, vagy nem volt így direkt célpont, viszont volt már olyan pár és úgymond divat jellegű fotózásom, amit direkt valami egyedit szerettek volna, és így egy más panelnek a tetejére mentünk fel. Ugye itt, hát ezt így csak így megsúgom, hogy valahol még fel lehet menni, nem nagyon
találtál
szabad.
Találtál egy kulcsot.
Nem nagyon szabad, igen. De ide még azért nem, itt nyilván már fellúgni azért úgymond nem lehet, esélytelen. Bizonyos előző események miatt. Hát ezek a... De hát 10 emelet az még csak a fele, úgyhogy igazából így... Az egy már teljesen más élmény ennek a tetejére felmenni, úgyhogy akinek még nem volt szerencséje, nagyon ajánlom.
Továbbvezető kérdés ugyan, mert ez nem a múltra vonatkozik, de mégiscsak így a jövő szempontjából szerintem ide kívánkozik, hogy most, hogy ennyit foglalkoztál egyébként az épülettel, kaptál úgy inspirációt, hogy lehet egy divatfotózást kellene szervezni, nem tudom hová, akár csak egy lépcsőfordulóban, vagy a tövébe, vagy fel se tudja.
Hát így, hogy majdnem átozzéig az összes ilyen szegletét megmutatták és bejárhattuk. Olyan helyekre is, ahol ugye egy általános ilyen túra folyamán nem visznek csak úgy be bárkit. Nagyon sok érdekes termet meg helyiséget láttam, úgyhogy ezeket így elmentegettem magamnak, úgyhogy
valahogy így
reméljük, hogy használni tudom jövőben.
Én is szívesen nézném majd még más kontextusban is ezeket a képeket. Tiborom, neked az eddigi műveidben a legyen az akár színházi darab, vagy slam, vagy novella, hát, visszaköszön már.
Igen, ugye sokan nem tudják, hogy én ugye írok novellákat, meg drámákat, meg slameket, úgyhogy most így még így lábjegyzetként. Igen, és vannak olyan színdarabjaim, például direkt debreceni helyszíneken játszódnak, tehát például volt egy darabom, ami direkt a nagy állomás átépítését célozta meg egyik vállalkozó, tehát egy fényfőnixet akart fölé építeni, tehát ugye a 24 emeletes is foglalkoztat, én is ugye ott lakok nem messze, gyakran járok a 24 emeletes irányába, és egyik ilyen alkalommal pár éve volt egy ilyen híres eset, hogy valaki beszakadt a 24 emeletesbe és leugrott. És ugye beszakította a giroszosnak a tetejét, és akkor ez így eléggé foglalkozott ez eset, és akkor erről, hogy írok egy novellát. Tehát ez, csak én nem találtam olyan megfelelő kapaszkodót, hogy most hogy fogjam meg, de így foglalkozott sokáig, hogy ebből mit lehetne kihozni. Hogy ne csak annyi legyen, hogy most egy ilyen sima öngyilkos történet.
Köszi szépen. Péter, hát bár egy részét már érintettük, mondtad, hogy azért jócskán kutatod a város történetét, de kíváncsi vagyok, hogy a könyv előtt valaha előkerült-e, vagy így foglalkoztatott a téged is.
Maga a terület történetével mindenféleképpen.
Én azt hallottuk, hogy
foglalkoztam, tehát egy elég, ahogy Nóri is mondta, hogy azért eléggé fontos helye a városnak. Például, ahogy megyünk a Mikepércsi útra, ugye ott volt a szeles csapszék, és az azért volt szeles, mert az volt az első szélmalma a Debrecennek. És mondjuk az, hogyha most ezt virtuálisan elképzeljük, arra is rálátnánk ebből a házból. Tehát, hogyha tényleg órákat lehetne a környékről mesélni, vagy hogy a legrégebbi utcák ugye az 1500-as évekre datálhatók a környéken, de ha már kimondottan erről a házról kell egyetlen egy ilyen gondolatot a munkám kapcsán felvetni, akkor az az építészeti archívumban ugye hát van ügyfélfogadás, szerd délelőtt, csütörtök délután, ugye ezt én úgy hívom, hogy király panasznap, mert akkor aztán csőstül jönnek a debreceni lakosok, és akkor...
És Isten akkor örömmel fogadod
őket. És akkor nem a belső ügyekkel foglalkozunk, hanem akkor a népkínokkal, és próbálunk rá gyógyírt keríteni, és akkor bejött az egyik lakó, hogy ilyen emelet, olyan, jó, akkor egy általános emeleti alapra ez lesz, mert hát ugye ezt ugye így szintenként rakták fel, tehát úgy, hogy 7. emelet 14-es ajtó az így nem lesz meg, majd forgatni kell ugye a rajzot, mert egy általános emeleti alaprajzot fogunk tudni adni, és hogy akkor mihez lenne szükséges. Hát ott a betonfalon ő át akar vágni egy ajtót, és akkor így mondom, 24 emeleten statikailag, hát mondom, szerintem előbb keresen egy jó statikust, mert nem lehetetlen az ilyen, csak panelekbe azért nem javallott. Úgyhogy az egy emlékezetes, átvágja.
Főleg a 18. emeleten ülnek az ilyennek, hogyha alaptalan. Igen. Sem a fúrás szempontjából, sem a későbbi jövő.
Általában úgy szokott lenni, hogy egyel nem szokott baj lenni, de mondjuk, hogyha az ementális sajt készül, mert mindenki így gondolkozik, akkor egy, meg tud csuklani. Azért egy paneles szerkezet.
Nem tudom, hogy nyithatok egy ilyen mély kérdést, de hogy mégis érdekel, hogyha egyébként most mióta ugye, hát ki mekkora merítéssel de foglalkozott most ezzel az épülettel, máshogy tekintetek-e most így rá, és hogy egyébként nem tudom, mi az, ami változott bennetek. Bárki szabad rablásosan nem merek ilyen kört nyitni, csak hogy azért mégiscsak úgy sejtem, hogy azért kettőnél többet kellett gondolkodnotok az épületről, pláne Zsombornak.
Nekem például az, hogy a 24 emeletes, hogyha így megemlítettem, minden második ismerősöm azt mondta, hogy az nem 24, hanem 22. Illetve ennek a kérdésnek a magyarázatát, ezt ugye végre megkaptam, hogy miért van az, hogy van, aki 24-nek mondja, van, aki 22-nek.
Nem írtuk el.
Tehát erről vannak viták.
Már volt értelme.
Igen, vagy például ott is, hogy például nekem a novellának az a cím, hogy 79 méter, vagy 75 méter is, szóval ez is hogy lehet, de a Wikipedia is 79 van. Tehát, hogy vannak ilyen anomáliák, és akkor ezen így el szoktak emberek vitatkozni, pedig ennek egy teljesen megérthető magyarázata van. Ugye ez is kiderült a könyvből.
Tények szintjén több lettél akkor biztos általában, hogy
hát igen, nagyon sok minden újdonságot tudtam meg. Tények szintjén.
Oké. Okay. Én most azt feltételezem, hogy nyilván azért nem csak a saját oldalaitokkal foglalkoztatok, hanem az, amit belenéztetek mások írásaiba is, akár ezzel is kiszélesítve, hogy szóval mi az, ami sokat kaptatok, vagy több lett ezáltal nektek a...
Nekem az egyik interjú, amit szerkesztettem, az pont az említett cigányprímás unokájával készült, aki az ilyen nővéremnek általános iskolai osztálytársa volt, és még én is emlékszem rá, hogy ő volt a menőcsaj abban az osztályban, tehát ő a menőlányok közé tartozott. Most meg megismerni az ő történetét teljesen más oldalról, belülről, hogy mennyi emberi dráma, vagy ő hogy élte meg például a nagyszüleinek az elvesztését, a háznak az eladását utána, ahol az ő nagyon-nagyon boldog gyerekkorát töltötte. Meg ahogy én beszélgettem a nővéremmel erről a lányról, azon, hogy menő volt, nyilván irigykedtek is nagyon sok, hogy fú, milyen gazdagság volt náluk, egy kétszobás lakással rendelkeztek a 24 emeletesben. Micsoda gazdagság volt ott. És most így olvastam, hogy egy kétszobás panellakásról van szó, egy hatalmas nagy erkéllyel, és hogy az volt a gazdagság gyakorlatilag, ez még a rendszerváltás előtti időkben, hogy a cigány primást a felesége kis Polszkival vitt el a Gambrinus közbe. Tehát kis Polszkiról beszélünk, meg egy kétszobás lakásról, és hogy ez abban az időben mekkora gazdagságnak tűnt. És ők például úgy jutottak hozzá a lakáshoz, vagy hát nem tudom, hogy jutottak hozzá, de még épült a ház, amikor ők oda mentek a feleségével, és két lakást ajánlottak fel nekik, hogy nézzék meg. Az egyik volt valahol, ugye, ahol végül laktak a magas földszinten, a másik meg azt hiszem a 23. emelet volt, ahova még daruval vitték fel őket, hogy akkor nézzék meg, hogy... És akkor döntsék el, hogy melyiket szeretek. Tehát milyen izgalmas ez is, hogy valakit így...
Daruval visznek fel a háznézőbe.
És hogy volt a sztori, hogy tériszonyos volt az egyik családtal, vagy
nem? Nem, náluk nem volt tériszony, de aztán valahogy úgy döntöttek mégis, hogy inkább a magas földszint, hogy... Uh-huh.
Tökre megértem.
Egyébként úgy volt, hogy ők költöztek oda, és akkor a lánya, meg az unoka, ők meg a 8. laktak egy időben, és utána, amikor meghalt a Gyuszi bácsi, akkor utána költöztek le a nagymamához, és éltek együtt.
Ilyen szempontból nem merem megkérdezni, hogy remélem a 18. emeleten is öntisztuló az ablak. Nem, sajnos, hát ugyan erre merek gondolni én is, hogy
De nem vagyok vele, hogyha valakinek nem tetszik.
Jön oda és pucolja meg, megértem.
Okay.
Hát biztos vannak kihívások. Zsombor, ne haragudj, akkor így megszólítalak. Már mondtam, hogy szabad rablás, de hogy akkor...
Hát igazából már úgymond ez a panelás élet, vagy panelás romantika, ez ami nekem igazából úgymond valamennyire új volt, de nem annyira új, mert kertvárosban nőttem fel, kertes házban, és... így úgymond gyerekként el sem tudtam képzelni, hogy itt hogy lehet így ezekben a panelekben is, hogy ez milyen élet lehet. Nyilván csak ilyen húsvétkor, ilyen látogatásokanság, ilyenkor tudtam ezt csak így szemlélőként megnézni. Úgy alakult, hogy az utóbbi éveket már én is panelben töltöttem, és akkor így igazából így lassan megtanulja, meg megszokja az ember a zajokat, a hangokat, meg mindent, meg a
szagokat
főleg. Úgyhogy talán ez a tisztelet ez alatt, amikor itt ennyi 100-800 ember így egymással lakik, hogy ez így talán így mélyült így az alatt az idő alatt, ami alatt meglátogattuk ezeket a lakásokat.
Péter?
Igazából hozzá kell tenni, hogy azért ez a tömb, amikor megépült, akkor ez a saját korában azért valóban kihívás volt azért az akkori körülményekhez viszonyítva, és ezek nem voltak rossz lakások. Azért, hogyha most összehasonlítjuk azért a 60-as évek más, 60-as, 70-es évek fordulójának más épületeivel, tehát gondoljunk bele, mondjuk még nem épül meg a Tócós kert, ahol ami már ugye dán technológiával kicsit vegyített panel technológia, ami azért már egy profibb valami, tehát azért ezt megugrani akkor egy technikai bravúr volt. Egy nem kis technikai bravúr.
Uh-huh. És neked ez a fajta felismerés jelentett mondjuk a... Vagy ez az, ami
építészeti szempontból igen, tehát hogy azért ilyen minőségű lakásokat ennyi idő alatt egy ekkora épületet azért ott felhúzni, ahhoz azért nem egy embernek kellett ott gondolkozni, meg észnél lenni.
És ezzel egyébként egy nagyon kicsit válaszolsz is arra, amit én úgy terveztem, hogy lehet, hogy egyfajta ilyen zárkérdés lehet. Bár most itt a múltra vonatkozólag fogalmaztad meg, engem nagyon érdekel, hogy most ugyan 2023-ban beszélünk, de hát akkor egy kicsit előre is tekinthetünk 24-ben vagy 25-ben. Szerintetek mit jelent a városnak ez az épület, vagy hogy miért fontos, vagy miért kellene még jobban ismernünk debreceniként ezt az épületet?
Ez debreceni újság, egyszer nem tudom, hogy ki írta, de úgy fogalmazta meg, hogy ez Debrecennek a, hát nem tudom szebben fogalmazni, mert próbálom körülírni. Tehát, hogy amikor megérkezik az állomásra az ember, akkor ez úgy magasodik, mint egy kínpáviánnak a...
Ja, értelek, aha.
Tehát, hogy ez Debrecennek valamilyen szinten a férfi erő jelképe, és hogy ez
Tudzadó férfiasság.
Igen, és hogy ehhez képest ugye a debreceniek pedig még olyan sem annyira szeretik, de valamilyen szinten egyébként van ebben az alternatív megfogalmazásban is valami, mert azért amikor a 60-as, 70-es években azért mondjuk egy sárándi parasztember befordult azért a nagyállomásra egy gőzmozdonnyal, és mondjuk azt látta, hogy ez az épület ott van, mondjuk egy ilyen minőségű állomással, akkor az elgondolkozott azon, hogy micsoda fejlődés ment végbe, hiszen azért gondoljuk el, hogy de most akár egy kádárkockát, akár ezt a házat figyelembe véve, azért az 50-es, 60-as, 70-es évek az körülbelül arról szólt, hogy a WC nélküli nátszedeles házakból az embereket beültették egy komfortosabb életbe. Uh-huh. És amikor mondjuk egy faluról megérkezett Debrecenbe valaki, akkor ezt a házat igenis lehetett csodálni. De még akár mind a mai napig, tehát hogyha technológiailag belegondolunk, ez mind a mai napig azért egy... Nem olyan sok ilyen épület áll már az országban, mert ugye Pécsen volt talán hasonló, meg Szolnokon, és ezek közül ugye már egyik sem áll, vagy ha még áll, akkor nem lakják. Tehát már ez is ilyen szempontból egy modernebb technológiával, stabilabb technológiával készült, és azért nem minden városnak van ilyen. Na most az, hogy a debrecenieknek ez tetszik-e vagy nem, hát most nyilván erre azt szokták mondani, hogy a szépség az ugye relatív fogalom, mindenkinek most valakinek vagy tetszik, vagy nem. Az adott korba kell visszahelyezni, az adott életkörülményekbe, és az adott szituációba, hogyha bele tudja képzelni magát az ember, mondjuk a 70-es években, hogy ez egy mekkora technológiai és életkörülmény javulást eredményezett abban a korban. Persze egymáson lakik 800 ember, de van WC. Tehát azért az, ami vízöblítéses, az azért a 60-as, 70-es években, az egy fontos szempont volt.
És egy kevés antenna is most már, ez már viszont biztos. Bármelyikőtökhöz fordulok, de hogy a kérdés ugyanaz, hogy 2023-ban szerintetek miért van még Debrecenben jelentőség, és debreceniként miért kell ezt ismerni?
Hát egyrészt ott áll 50 évet, tehát azért ne vegyük el tőle ezt az 5 évtizedet, beépült szervesen a város életében a Valád két éve, tehát ez már szerintem így önmagában. Ami nekem megható volt, mikor az interjúkat olvastam, hogy mennyire hiányolják az emberek azt a közösséget, ami régen abban a házban volt, hogy mennyire összejártak, összetartottak a lakók, és akik régóta ott élnek, ezt nagyon-nagyon igénylik. Akár mennyire gyorsul fel a világ, az emberi kontaktust mindenki igényli. Akár csak annyi, hogy tényleg oda köszön a szomszéd, mikor viszem ki a szemetet, hogy jó napot kívánok, hello. A másik, hogy túlnépesedés van, tehát el kell fogadnunk, hogy felfele tudunk csak terjeszkedni. Tehát, hogyha a lakhatásról van szó, akkor egyre kevesebb a területe, ahol, amit be tudunk már lakni. Tehát én nem tartom annyira ördögtől valónak azt, hogy felfele terjeszkedünk. De ahogy Peti is mondta, ez az adott korhoz kell, vagy az úgy kell nézni, hogy az adott kornak a kontextusába helyezve.
Srácok, ha még van esetleg hozzáfűzni, akkor szívesen...
De szép pólus egyébként a főutcának a 24 emeletes és a református nagy templom. Mert hozzáteszem, annak idején meg ugye a Deák Ferenc utcai zsinagóga volt a másik ilyen pólusa, ami ugye a 60-as években végül is...
Én is szintén gyűjtmentként én hiányolom, hogy miért nem kapott egy nagy jelzőt, bármit, mindegy, ha már annyi minden nagy itt, akkor legalább egy
nagy panelt,
vagy egy civist, vagy főnixet, vagy valamit, de hogy igen, hogy legyen. Bocsánat, elvettem tőled a szót, remélem megvan.
Szóval ez a nagy templommal mellett kiemelkedő épület, ez így úgymond a koncepció része is volt, hogy a városnak arra a pólusára is építsenek úgymond valami nagyot, valami... Hát valami maradandót, igen.
Tiborom esetleg hát igen, szép irodalmi gondolat.
Hát ez nem annyira szép irodalmi, csak szerintem az olyan fontos, hogy tényleg az, hogy megérkeznek az emberek a nagyállomáson, és akkor látják, hogy wow, mekkora épület, akkor ez mekkora város. Lenyűgözni akarták.
És ilyen szempontból akkor ez már tényleg végső zárkérdés. Bár mondtátok, hogy van, aki nem járta be, van, aki nagyon is bejárta az egészet, mi a kedvenc pontotok? Egy olyan hely, ahol egy talp alatnyilag megáll az ember, és legyen az a teteje, alja, közepe, bármi, ami azt mondjátok, hogy na, az az én kedvenc részem az egész épületben.
Kicsit kinyitom, nekem egy lelki pont van.
Na.
Nem az épület, hanem maga a környéke, és egy hihetetlenül tolmácsolja mind a mai napig a debreceni észjárás gondolkodást. Ugye ezen a környéken feküdt el valahol torna, vagy boldogasszony falva egykoron.
És itt egy része.
És ennek egy részét azért megette a város. Gyakorlatilag ez a két település majdnem egyforma mérettel azért összenőtt egymással. És 1650-es években a debreceni magisztrátusi jegyzőkönyvbe ebbe a tűtől a rakétáink mindent beleírtak a kesztyűlopástól, tehát ami történt a városban, így beleírták, hogy boldog falva, önmagában megszűnt létezni. Na most, ez egy nagyon szép nyakas civis megfogalmazás, Debrecen több száz évet küzdött azért, hogy ez a város onnan kipusztuljon, hogy tudjon nőni, és egyáltalán ne, most Debrecennek hívjuk, és ne torna boldog azt, hogy falván üljünk. Tehát ez egy hihetetlen több száz éves küzdelem volt, és hogy valahol ott a környéken ugye még mindig vannak ennek lenyomatai, mert ott van a Boldogfalvi kert, azért, hogyha nézi a régebbi térképeket az ember, akkor látja az 1700-as években, hogy oda van még írva az Egzugos utcákra, hogy belső Boldogfalva, tehát nem tűnt el ez annyira nyomtalanul, illetve hát ez a négy csapszék, ami még ott állt, amik a Pércsi úton, ugye a Szeles, Bégány, Vai, és így tovább. Tehát történelmi lenyomata van, tehát átjárja a történelmi szellő is ilyen szempontból, hogy azt ma Debrecennek nevezhetjük.
Akár fizikai helyszín?
Mondjuk ez pont már így megszűnt, tehát már csak a mementója van, tehát a Petőfi Presszó, tehát ott azért beugrott az ember néhányszor, és már onnan is lehetett így elég.
Nagyon finom volt a víz.
Igen, lenézni, igen, nagyon koffeinos a kávé, igen, szóval. Hát ugye a koronasztai bezárta, és most is megvan, csak hát nincs itt van. Mi van bent? Patkányok táncolnak, vagy mi zajlik ott, nem tudni. Meg mi lesz egyáltalán sorsa.
Majd megkérjük Viktort, hogy írjon róla könyvet, esetleg a Petőfi Presszó történetéről. Nóra, vagy Zsombor, már melyikütök? Kedvenc talp alatnyi hely?
Hát talán fotósként a legegyértelműbb a fent a teteje, tehát hogy a fenti kilátó.
Az hiszen melyik része?
Az interjúk alatt is mindig az erkélyes részeket vártam talán a legjobban, amikor mindig a tulajokkal kimentünk, és akkor mutogatta, hogy oda járt iskolába, mit tudom én, ott raboltak ki, meg mutatta a sarkot, hogy...
Petőfi téren ez egy egész fontos.
Ez egy reális
volt. Látható az amnesztia.
Igen. Akkor mindenki küzdött a galambokkal, meg tehát így szépen mindent elmondtak át. Az most is van.
Szóval a teteje.
Főleg ez, igen. Igen. Igen.
Nóra?
Most, hogy Tibor említette a Petőfi Presszót, azért említsük meg megboldogult Star Presszót is.
Igen, és egy tök már szomorú volt, hogy ironikus, hogy pont egy olyan részlet volt, hogy a Sztárhoz hogy bírja, hát az még bírni fogja sokáig, és akkor most megjelent a kötet, és most zárták be.
No. Igen, és Zsomborral egymásra is néztünk, mert hogy született nem olyan rég egy másik kötet, egy debreceni kocsmakönyv, és ennek a könyvbemutatós after partyját, azt mi ott tartottuk a Sztárban, ami egyben a Sztárnak a búcsú bulija is volt. Én egyébként nem is az, hogy nagyon szeretem, de azért ne feledkezzünk meg arról, hogy ott van egy művészeti alkotás is egyébként a 24 emeletes tövében, a Váró Márton, azt hiszem az ő alkotása, az az acélból készült acélbokor, yes. Ami körül még régen egy kis csobogó is volt, ez már eltűnt, néha egy bicikli van hozzá.
Most ebben egy hajléktalan fekszik körül.
Tehát azért odafigyeltek arra is, hogy ugyanúgy, mint a lakótelepeken. Szép
legyen.
Szép legyen. És mennyivel szebb is.
Ez volt a Debrecen Podcast, azaz a Depó, mondjuk úgy, hogy külön kiadása, az évad zárás előtt egy résszel. A következő epizódban már azt hallgathatod meg, hogy milyen volt az évadzárunk a Pepito teraszán, és milyen volt az olasz estünk, ahol majd 2 órán keresztül töltöttük együtt a hallgatókkal az időt, és a pizzát, valamint a Chiantis üveget. Hallgass meg azt a részünket is, és hallgass meg az első évad összes epizódját, valamint a továbbiakat is. Köszi, hogy velünk vagy!